Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő áldott szent fiától és a Szentlélek öröme legyen közöttünk. Kedves testvérek, amivel szeretnék ma tanúbizonyságot tenni, amivel Isten megterhelt, és én örömmel vállaltam ennek a terhét, ennek az alapigéjét hadd olvassam újra, ahogy már ezt hallottátok is, az Efézusi levélből, és ezt fennállva hallgassuk. Efézusi levél 6. rész 18. versét engedjétek meg, hogy az egyszerű fordításból olvassam ezt. Minden helyzetben imádkozzatok a Szent Szellem által. Gyakoroljátok az imádság minden fajtáját. Erre mindig legyetek készen. Maradjatok éveren, és tartsatok ki az imádságban. Ne adjátok abba az imádkozást Isten embereiért és népéért. Álhatatosan imádkozzatok értem is, hogy amikor megszólalok, tudjam, mit kell mondani, és bátran hirdessem mindenkinek az örömhír titkát. Ez az örömhírt képviselem rabságban is. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell. Könyörülj rajtam, áradj ki ránk, hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet. Köszönjük. Amen. Foglaljatok helyet. Talán különleges volt lesz, amit szeretnék most kérni tőletek, talán sose csinálta ezt még senki. Ez nem az öregség jele, hanem inkább az a belső feszültség, amivel erre a mai igehirdetésre készültem. Ez késztet arra, hogy egy kéréssel forduljak hozzátok. Hogy ti, akik tudtok imádkozni, kérlek benneteket, miközben szólom az igét, imádkozzatok értem. Mondjatok el egy fohászt, hogy úgy, ahogy az apostol is kéri, hogy teljes bátorsággal szólhassam az örömhír titkát közöttetek. Köszönöm szépen, akik ezt megteszitek. Lehet, hogy talán azt gondoljátok, hogyan lehet figyelni és megimádkozni, és próbáljátok ki. Egy képpel szeretném kezdeni a mai tanúságtételemet, Bunyan a Zarándok útja című könyvben olvasható az a történet, mozzanat, amikor keresztény a megaláztatások völgyében találkozik Apóliannal, aki a sátáni erőket képviseli, amelynek az Isten országa felé igyekvő szenteket akarja összetörni. Apólion minden fegyverét beveti a keresztény ellen, aki a lélek kardját forgatja, ádász küzdelmet vív vele, halálos ütközet hevében a keresztény elveszíti a kardját, kiesik a kezéből. Apólion már szinte örül annak, hogy na, megpecsételődött a keresztény sorsa, ám ekkor a keresztény előkap egy másik kipróbált fegyvert, aminek a neve minden imádság. És így tart tovább a küzdelem, a tusa, keresztény gyakorlott mozdulattal forgatja a fegyverét, és legyőzi ellenfelét, és hatalmas üdvkiáltással tör fel belőle, győzött az én uram, és így lettem én is győztes. Kedves testvérek, mielőtt ez a kép után szólnék, három nagyon fontos dolgot szeretnék elétek tenni, mint tényt. Az első az, hogy hitem szerint Jézus Krisztus, aki testé lett és itt lakozott közöttünk, énekelték a testvérek ezt, és kereszt halálával megváltott bennünket Isten akaratából, és győzelmének jutalmául az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ültette a maga jobbjára. És most kérlek, figyeljetek, könyörgértük. Most is. amikor imádkozol, akkor összecsatlakozol, kapcsolódsz azzal a Szent Háromsággal, akik imádkoznak értünk. De olyan jó, hogy nem csak értünk, hanem minden emberért. A másik dolog az, amit szeretném, hogyha nem kerülnél a figyelmeteket, hogy itt ebben a világban idegenek és jövevények vagyunk. És ugyanakkor egy olyan úton haladunk keresztül a mennyei Kánoán felé, ahol harcok vannak, küzdelmek vannak. De Jézus a mi hadvezérünk. Ő az, aki azt ígérte, hogy győzelemre vezet bennünket, és ő lesz a győztes. És mindazok életében így lesz, akik valójában megértik azt, hogy az énekíró ezt így fogalmazta, és ennél jobban nem tudom megfogalmazni, szent győzedelmes élet, melyből erő fakad. Legyen a te osztály részed már itt a földön alatt. És itt van az úrvacsorai alkalom, ami gyakorlatilag pont ennek a győzelemnek a jelképe, szimbóluma. Amikor úrvacsorázni hívunk benneteket, akkor ebbe a győzelmi lakomában van előre ízünk. Hadd mondjam így. Azt olvasta az én Lali testvérem, ami nagyon izgalmas témát vett föl, hogy ott van Amálek, aki hátba támadja Kánaán felé vonuló Isten népét, és Mózes Józsuénak kiadja a parancsot, hogy te menjél válogatott emberekkel a harcra, én pedig felmegyek a magaslatra és imádkozom. Imádság és harc. Testvérek, lehet, hogy furának tartjátok ezt, de hadd mondjam így, hogy bizony az imádság egy harc. Mégpedig olyan harc, amely sokszor ellentmondás, amit erről eddig hallottatok. Mert sokszor úgy halljuk, hogy az imádság az nem más, mint egy kis gyermek, amikor bizalommal odaszalad a szüleihez, leül az ölébe, és elmondja, elújságolja, elpigyeregi neki azt, ami van. Cseri Kálmán is elhasználja ezt a képet egy alkalommal, és azt mondja, amikor a kis gyermekét látta, aki odament hozzá, felnyújtotta a két kezét, nem mondott semmit, csak azt mondta, vegyél fel. Amikor imádkozol, akkor merjél felnyújtani a kezedet, és azt mondja, vegyél fel, Uram. Igen, ám testvérek, csak azt kell mondani, hogy ha leszből jutott még eszembe, aki azt mondja, hogy olyan természetesnek kell lenni az imádságnak, mikor levegővé. Hogy a levegőt veszed, kifújod, beszívod, olyan természetesnek kell lenni az imádságnak. Igen ám, csak ha azt nézzük, most meg azt mondom, hogy az imádság az egy küzdelem. Nem ijesztő ez egy kicsit. De nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. És azt látjuk, hogy bizony egy gyerek, aki éppen csatában van az édesapával, akkor nehezen bújik azért oda az édesapához. Vagy ha végig gondoljuk azt, hogy nagyon sokszor a levegőt nem csak simán veszik, hanem küzdenünk kell a levegő beszívásáért. Testvérek, az imádság nagyon sokszor harc. És nagyon sokszor tudsa. És lelki vívódás, belső harc, a hit küzdelmei a Krisztus követésében. Isten az, aki valójában az övéit megajándékozza ennek a küzdelmével. Majd fogjuk látni ennek a bővebb kivetítését, vagy megfogalmazását. De szeretném mondani, hogy akik vallásos emberek, akik csak névlegesen keresztények, azok ezek nem ismerik. Azoknak nincsenek küzdelmeik. Azok elmondják talán monotonon a maguk is imádságát, és azt gondolják, hogy ez elég. De azok, akik át
átélték, az mit jelent, amikor egy súlyos beteg feleség, vagy egy súlyos beteg gyerekért küzdeni kell. Amikor szembe kell menni egy dologgal. Amikor ki kell jelenteni világosan, hogy Uram, én kérlek, hogy a te szereteteddel tölts be engem, hogy nemet tudjak mondani egy betegségre. Vagy egy súlyos apságban szenvedő emberért, amikor szabadulásért kiáltasz. Akkor nem csupán elmondod a dolgokat, hanem harcba szállsz értük. Vagy amikor egy depressziussal találkozol. Vagy egy hit megpróbáltatásában szenvedő emberért. És bizony igaz, testvérek, hogy át kell élnünk, hogy csak az győz, aki tényleg áll a küzd. Gyökösi Gandhi bácsinak a mai példázatokból hadd hozzak egy példát ide. Szó szerint olvasom az ő könyvéből ezt. Azt mondja egy lelkészről, akkoriban egyre kevesebben jártak a templomba, alkalomról fogyott a lélek száma. Aztán az egyik esti istentiszteret nem jött senki. Egy árva lélek sem jött a faluból, fölfelé a dombra, ahol épült a templom. Akkor lehagytam egy nyikorgó öreg kopott padra, ráborultam szújett a öreg fára, és sírtam. Rázott az okogás. Később, ahogyan kitámolyogtam a templomból, onnan felülről ráláttam az egész falura, sorba gyúltak ki az esti fények, hangosan kiszakadt belőlem, Istenem, mit csináljam? Halkan egy hang szólalt meg bennem, ha nem tudsz beszélni nekik rólam, akkor beszélj nekem róluk. Attól kezdve esténként a templom domboldaláról, ahonnan ráláttam a falura, sorra, minden házba imádságaimmal bementem. Minden családot néven említettem. Utána határtalan békességet éreztem. Különös módon pár hét múlva újra járogatni kezdtek az emberek a templomba, talán még többek, mint az előtt. Drága testvérek, nem gondolod, hogy talán a te életeddel is így kéne tenni. Felmenni a dombra. És beszélni a völgyben lévő problémákról. A házasság hullámvölgyéről. A gyermeknevelésed küzdelmeiről. A magányodban vívott harcról. A munkai gondjaidról és bajaidról. A bűneiddel folytatott harcaidról, a betegséged mélységeiről, a veszteségeidről és fájdalmaidról. Vidd oda Isten elé azt, ami a völgyben van, amit nem lát senki, csak egyedül az, aki törődni akar veled. Nézzük meg kicsit közelebbről ezt a kérdést. Amikor azt mondtam, hogy az imádságért küzdeni kell, akkor ne felejtsétek el, hogy azt kell mondanom, hogy az imádság küzdelme elsősorban az embernek önmagából kell megtörténnie. Viszont amikor az emberi kapcsolatokért áldozatot kell hozni, beszélgetve emberekkel, harcolni kell, azért is sokszor, hogy imádkozzál. Milyen ellenségei vannak az imádságnak? Szerintetek mi? Miért nem tudnak imádkozni emberek? Erre a kérdésre talán sok mindent tudtok mondani. De hadd mondjam nektek, amit Jézus mond. Jézus azt mondja, a lélek kész, de a test erőtelen. Igen, előfordul testvérek, hogy a test erőtelen. Amikor hulla fáradt vagy, csak úgy elvánszorogsz az ágyig, és ottkor úgy beleesel, és úgy belealszol az imádságba. Vagy amikor annyira elfáradsz már, hogy fizika erőd sincs arra, és ugyanakkor erőt vesz rajtad a testpecsén, inkább ejtőzöl egyet, inkább egy kicsit pihensz, és aztán eluralkodik rajtad a lustaság, és a maradék kedved is elveszik. Igen, nem csak a test, hanem a lélek is erőtelenné tud válni. Nem kész a lélek akkor testélek, amikor zaklatott idegállapotban vagyunk. Akkor sem, amikor olyan feszültség van benned, és valaki egyszer így fogalmazta meg, nem vagyok imádságos emberben. Igen, testvérek, van, amikor annyira feszültek vagyunk, hogy szinte fel tudnánk robbanni. Amikor súlyos családi gondokkal van tele az agyad. Amikor a munkahelyi gondok terhei nyomasztanak. Nagyon nehéz megérteni ilyenkor az igének, az évi jeligénknek a gondolatát, csendesedjetek el, és ismerjétek el, én vagyok az Isten. Ez harcba kerül. És ott van ugyanakkor a belső ellenségünk is, testvérek, amivel számolnunk kell. Amikor ott vannak rajtunk a nem szeretett napok, az egyhangú időszak, unalom, a lélekerő periódusok, amikor átéljük azt, hogy hát most inkább teher az imádság, mint hogy felüdülne. Tetszett a múlt héten Illusnak a bizonyságtétele, és üzenem neki szeretettel, nem csodálkozom, hogy kiírt az önt. Így tett bizonyságot itt, így hangzott ez el. De ez ne azt jelenti, hogy féljetek ettől, hanem tegyetek csak bátran bizonyság. Azt mondta, gyertek el akkor is, ha! Mert itt újulsz meg. És ez harcba kerül. Hát így van. A külső ellenség támadja az imádság. Nem tapasztaltad már? Volt nálunk egy holland lelkész testvérem, Konstantinnak hívták, ő mondta el, amikor leültünk imádkozni, akkor megszólalt a telefon. Azt mondja, tolj fel. Itt az ördög. Milyen drámai az, hogy be akarsz menni a belső szobába, akkor jut eszedbe, hogy jaj, ez nem, jaj, a postás csenge. Jaj, most mennyit ennivalóm van, kifut a leves, felsír a gyerek, vagy épp a szomszédnak akkor van beszélni való kedve. Ha ismerjük ezeket a belső, külső támadásokat az imádsággal szembe, akkor testvérek, jól értsük meg, hogy bizony küzdelem. És nagyon szeretném mondani, kérd tőletek, ebben a küzdelemben ne dobd el törül közé. Ez csak az első menet az egész dolognak. Hogy lehet küzdeni az imádságért? Mit kell tenni ebbe a helyzetbe? Hadd hozzak egy hasonlatot a sporttal kapcsolatban. Ismeritek, hogy egy sportoló ahhoz, hogy elvégezze, hogy hadd mondjam így, nyakába akasszák az érmet, ahhoz három dolgot kell csinálni. Ki kell tartani neki, rendszeresen kell csinálni a dolgot, és tudatosan kell menni. Testvérek, az imádságban is ez a három fontos dologra van tanácsom. A tudatosságot akarom először is elétek tenni. A tudatosság az első az, amit, hadd mondjam így, értened kell, hogy ne az érzéseidre, ne a hangulatodra, ne az aktuális lelki állapotodra tekints, amikor imádkozol, hanem az értelmedre. Ahhoz, hogyha valaki, egy sportoló el akarja érni azt, amit kitűzött célul, ahhoz, hadd mondjam így, edzeni kell. Fizikailag edzeni kell a fizikumát. Rengeteget kell futni, erősíteni, kondícióterembe kell menni. De azt kérdezni magától, hogy van-e kedvem ahhoz, meg vágyok-e arra, hogy leizzadjak, meg elfáradjak, meg lógjon a nyelve. Akarom-e az izomlázat, ami ezzel együtt jár? Hát biztosan azt fogja mondani. De az értelmére hallgat, most a sportolókat sokszor figyelem, és elmondják, hogy mennyi mindent kell megtenni azért, hogy elérjék azt. Az, hogy felálljon a dobogóra, ez hatalmas. Az én reggel 4-kor megyek úszni, mondta. És leúszom nem tudom hány kilométert, tudom, hogy ennyi fel is érnem el. Megteszem. És az ugyanígy van lelki értelemben, és az imádsággal. Ha eredményt akarsz elérni, akkor vedd tudomásul, hogy tudatosan kell menni ezen az úton. A léleknek is szüksége van az edzésre. Arra, hogy koncentrálj. Arra, hogy elszánd magadat rá. Ahhoz, hogy az imádságod el ne sorvadjon, hogy tud építeni Isten országát, ahhoz tudatosan kell ezen az úton járni. Újra meg újra tudatosítani a nehéz időben, a belső és külső támadások idején. Ha beleizzadsz, akkor is. Ha áldozatba kerül, akkor is. Ha úgy érzed, hogy csak sóhajtodni tudsz, ha csak dadogsz, az imádság mindig késő lelki áldásokat ajándékoz. A tudatosság mellett még szükség van a rendszerességre. Hiszen ha a sportoló valamiért folytatja az ő edzéseit, de ha feladja, akkor a reflexei, hadd mondjam, hogy elsatnyulnak, semmivé lesz. Imádsággal is így van. Ha abba hagyod, egyre nehezebben tudod újra kezdeni. Egyre több indokot fogsz találni arra, hogy miért ne imádkozz. Félre ne értsetek engem, itt nem az imamalmokra gondolok. Nem arra gondolok, hogy hányszor kell elmondani a mi atyánkot. Hanem arra gondolok itt szó szerint, testvérek, hogy igen, fontos rendszeresen életritmusoddá váljon. Napi gyakorlatoddá váljon az imádság. Ha van rá módod, akkor reggel vagy este próbálj pár percre elvonulni, igét olvasni, elcsendesedni. Mert ezek lesznek a te napodnak a tartó oszlopai a lelked számára. Valahol olvastam, bocsánat, most például eszembe jutott, kaptam Frigyes testvértől egy könyvet, és abból olvastam, hogy egy édesanyja, aki sok gyereknek volt az édesanyja, és nagy ricsaj volt, és szeretett volna imádkozni, és egyszer gyerekek arra lettek figyelmesek, és az lett náluk beidegződve, hogy az édesanyja abban a kevés kis helyben, ahol ők vannak, egy lepedő terített magára, ami teljesen betakarta őt, a gyerekek körülötte rohangáztak, de a gyerekek idő után tudták, hogyha az édesanyja leül a székre, és lepedőt terít a fejére, akkor imádkozik. Tudták a gyerekek csendbe kellene. Látják-e a mi gyerekeink, hogy imádkozunk. Testvérek, szükségünk van arra. És ha valakinek talán ajánlhatom, mert azt mondja, hogy nem tud imádkozni, hát vettem ő a Zsoltát. Zsoltárok, tele van olyan életed számára helyzet Zsoltárok, amelyeket elmondhatsz. Háladással, panaszként, örvendezve, vívódva. A harmadik tanácsom az ezzel kapcsolatban ugye a rendszeresség, hogy legyél kitartó. Ne add fel az első kudarc után az imádkozást. Nem érzel talán megkönnyebbülést. Imádkoztam, de nem történt semmi változást. Imádkoztam, de hiába, nem gyógyult meg a beteg. Nem javult a helyzet. Nem sikerült a terv. Kudarcot vallottam. Gondoltam, ha Zsuzsák az első mellélövése után abba hagyta volna a focizást, akkor ma nem lenne az, aki most. Igen. Testvérek, amikor nem sikerül valami, az bátorítson, hogy ne add fel. A kitartás, az álhatatosság nélkül nincs eredmény a sportba se, de az imádságban se. Jézus arra hív föl, amikor azt mondja, ímé ti zörgessetek. Nem csak ilyen bekopogtatás, hanem kitartóan zörgetni. Ne add föl. Tedd. Odaadása. A legfontosabb, hogy állandó kapcsolatban legyél vele. Van egy könyv, ami újra és újra ez azt mondja, velem. Legyél kapcsolatban vele. A másik fő gondolata ezzel a kapcsolatban, az imádsággal kapcsolatban, testvérek, az, amit látjátok itt a harc külső belső, a következő pont, a kettes. Hogy az imádság az egy fegyveredé kell, hogy váljon. Ugyanis, testvérek, ha biztos hallottátok, hogy az én Lali testvérem felolvasta, akkor jól ismeritek ennek az egésznek dolognak a történeti részét, és most engedjétek, hogy picit belevigyelek benneteket ebbe a dologba, a háttérben. Izrael népe eddig víz és élelem, ha fenyegette őket, akkor az Úr csodálatosan megmentette őket. Ahogy a Vörös-tengeren átkeltek, ahogy a pusztában éltek azzal, hogy az Úr hadakozott értük, manna hullott az égből, fűrjek lették el a tábort, víz fakadt a kősziklából. Az Isten mindezt Isten tette. Most egy merő változás lép elő. Mégpedig az, hogy az amálekiak, mint egy harcos törzs, hátba támadta őket. Most mit tegyenek? Ezt olvastuk. Akkor ezt mondta Mózes Józsuinak, válasz ki férfiakat, vonulj ki és ütközd meg Amálekkel. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, Isten botja a kezembe lesz. Eddig Isten maga volt az élő pajzs Izraelben. Majd viszont, most bizony saját bőrüket kell vásárolni. Testvérek, ez a hit élet fokozata. Amikor átéled az Úrral való kapcsolatodat, belépett az életedbe, akkor egy ilyen védelem alatt van. És amikor az Isten adott neked lelki növekedést, akkor ki akar vinni téged arra, hogy most te is küzdjél meg. Tanulj küzdeni. Mi a különbség Egyiptom való szabadulás harca és az Amálek közötti harc között? Mit jelent ez ránk nézve? Nézzük, vizsgáljuk meg ezt. Testvérek, világosan kell látnunk, hogy Izrael semmit sem tud venni annak érdekében, hogy kiszabadulja a rabságházából Egyiptomból. Te sem. Én sem. Semmit nem tudsz tenni, hogy ő kivegyen téged a bűn markából. Volt egy ilyen régi kép, hogy a zöldök így szorítja a markába, az embert szerencsétlen így küszködik a markába, és így minden egyes ujjára egy-egy jó szándék, próbálják kinyitni ezt a kezet, nem lehetett. Isten egyetlen szavával kinyitotta az ördög a kezét. Ő teszi. És ezt tudomásul kell venni, hogy az Úr harcol érte egy ideig, de utána szeretne, ha felnőnél. Ha felelősséggel tudnál élni, Egyiptomból való szabadulás az Isten műve. Nem ők harcoltak a fáróval, nem ők sebesítették meg, nem ők választották ketté a tengert. Aki valójában meglátja, hogy fel kell venni a harcot az alattomos ellenséggel szemben. Hadd nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. eddig ő harcolt. Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, a Getsemáni kertben megvívja a harcot. Ott nem lehetett senkivel, a tanítványok se voltak vele. A halálból való megváltásunk, üdvösség vonala, az egy írtatlan küzdelem volt. Azt egyedül Jézus végezhette el. De itt te, amikor eljutsz arra, hogy elfogadtad Jézus Krisztus kereszthalála által való szabadítást, akkor valójában nem történt más, mint elfogadtad a szabadulást, de rögtön megkezdődik a te harcod. A személyes harcod. Kivel? Saját gonosz természetünk, a bennünk lakozó bűn ellen. A hívő ember ugyanis továbbra is magába hordozza a régi ént, az óembert. Az az Amáleket, ami mindig odajön és orvul támad. Óriási szerepe van ilyenkor az imádságnak. Az imádságnak, mint fegyverre. Hadd adjuk erre a harcra három nagyon fontos tanácsot. Az első az, hogy ne ess kétségbe a háborúban. Ne ess kétségbe a támadások idején. Ne ess pánikba, ha üldöz. Énekeljük az egyik énekben, az üldöz. Most üldöző, nagy a serege, családság a fegyvere. Pontosan tudjuk, testvérek, hogy a mi lelkünk ellensége jól tudja, hogy hol vagy gyenge. Hogy kell téged megkísérteni. Hol van a gyenge pontod? Jézus mikor támadja 40 nap után, mikor megéhezik. Ugyanígy tudja, hogy mire vágysz. Tudja, hogy hol van a szívednek a családsági pontja. Felkínálja családmódon. Mérgezett csokoládét ad neked. Te azonban tudhatod, hogy az ellenség, aki téged újra és újra be akar csapni, egy legyőzött ellenség, mert Jézus Krisztus legyőzte. Ne ijedj meg tőle, ne ess kétségbe, amikor támad, hanem vedd fel a harcot. Sok hívő ember beszámolta arról, hogy amíg meg nem tértem, egyáltalán nem voltak ilyen kísértései. Hát persze, mert az ördögnek fáj, hogy elveszített téged. Amálek, vagy Egyiptom, az az ő hatalmában van. Ahol minden sötét, ott nincs harc. A sötétség ott kezd feltámadni, akkor felragyog a világosság. A második tanácsom ezzel kapcsolatban, hogy tartsd az imádságot kulcsnak a győzelemhez. Bár ott van a völgyben a csata, de fent, a domtető dől el a kimenete. Sokféle csatát vívunk a völgybe, testvére. De kérdés, hogy vannak-e, akik ismerik, és tudják, hogy van imádság fegyver, és használják. Mózes itt 80 éves már, Áron is, a bátyja is idősek voltak. Mégis ebben a csatában a győzelmet az adta meg Amálek felett, Isten népének a győzelmét, az adta meg, hogy tartották a kezet. Tehát mit kell nekünk jól látni? Azt kell látni, testvérek, hogy két szinten zajlik a csatározás. Lent a völgyben, meg fenn a dombon. Sok ember csak az alsó szinten él. Pedig a legtöbb küzdelem, a legnagyobb harc, az ott van fent. Isten döntött velőle. Ott fent dőlnek el a csaták. Aki felül tud emelkedni a csatározásban, aki ismeri az imádságot, mint fegyvert, az tudja, hogy a térdeimen dől el a harc. Hiszed-e, hogy ez így van? Nem szócsatában, nem ügyességben. Sokszor kellett látnom saját életemben, hogyha elfelejtettem, hogy két szinten folyik a csata, csak egy szinten, akkor baj lett. Egy-két példát hadd hozzak. A gyerekneveléssel például hadd említsek, mint példát. Hányszor látom saját magamban is éreztem, hogy mindent megtettünk azért, és mégis elrontottunk dolgokat. Nem tudtuk jól csinálni. Már a születésünk előtt imádkoztunk, értjük. De mégis annyi mindent elrontottunk. Rossz példák voltunk, rossz példa voltam, magam is. És amikor egy szülő, ha bele feszül is, nem tudja a gyermekének megadni azt, amit kell. De olyan nagyszerű dolog, ha bevallom, lecsendesedek, és odaadom az Isten kezébe, az Isten kiegészíti azt. Vagy ott van a párválasztás, ugye? Sokszor látok csatározni, hogy megnyerje az érdeklődést, hogy elismerjék, hogy észreveszik a szépség, a pénz, a külső dísz, hódolat, stb. De amikor leteszem az Isten kezébe, és azt mondom, Uram, adj nekem társam, aki hozzám ér. Hogy ott vannak a betegségek, testvére. Ezt magam is átéltem az utóbbi időben. Micsoda nyomorúság, kemény harc, amikor ott vagy egy helyzetben, mondtam a történetet, csak ismétlem egy mondatot, ott vagy az ügyeleten, és látod a helyzetet, és nem tud az orvos mit mondani, csak mond egy mondatot, tudja, hogy miért van itt. Élet a vár között. És olyan jó volt, hogy az Isten kegyelme, hogy kirakadott, és elkezdtünk imádkozni a feleségemmel, és átéltük, hogy ja, itt vannak nálam súlyosabb helyzetek. Nem magaddal foglalkozz. És ez egy harc. Az imádság frontján az Úr adja az erőt, az egészséget, és egyáltalán nem kell nekünk félni dolgoktól, ha az Isten kezébe van az életünk. A győzelem kulcsa, testvérek, mindig az imádságban van. Erőnk magában mit sem ér. Csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hős vezér, akit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Hát Jézus Krisztus, az Isten fia, ég és föld őra. A harmadik tanácsom, keresd magadnak társakat. Mert a bűneinkkel, kísértéseinkkel, óemberünkkel vívott harcban egyedül belefáradsz. Ezért van szükségünk arra, hogy legyenek, akik tartják a kezünket. Nagy élmény volt az utóbbi időben átél. Oda voltam noszva, hogy evangélizál. Kemény csata volt. Én még ilyen nehéz talajon nem szolgálhattam. És olyan jó volt, gyülekezetből két fiatal testvéremet megkérni. Imádkozzatok értem, nem megy tovább. Lerottam. És olyan jó volt átélni, hogy az Úr átemelt erről. De tudtam, hogy imádkoznak értem. Jézus ott egyedül volt. Ő elég erős volt egyedül a sátánnal szemben, de te nem vagy egyedül erős. Különösen akkor, amikor nem kapsz választ. Akkor egyedül vagy. Könnyen belefáradsz, és nem bírod, és feladod. Éppen ezért van szükségünk, testvérek, Áronra, meg Húrra, meg Mózesre, akik a kezét tartják. Ebben Isten egy fontos üzenetet helyez a mi szívünkre, drága felső erdősori gyülekezet. Az mi szívünkre akarja helyezni Isten. Hogy Mózes keze meglankad, tértei megroskadoznak, a papod megroskadhat. Az Izrael harcai meginokhatnak, harcosai meginokhatnak. Ebben a helyzetben segítségre van szüksége Mózesnek. Hogyan történik? Úgy, hogy közösen odaszálljuk magunkat arra, hogy mi az imádságot nem egy lötyögésnek akarjuk, hanem harcolni akarunk. Harcolni emberekért. Elveszettekért, nyomorultakért, nem utcára vonulni akarunk, hanem le akarunk térdepelni. Kellenek Mózesek, drága testvérek. Isten arra választotta, hogy imádkozzon. A legnehezebb frontokon odaálljon, kellenek Áronok és Húrok, akik készek támogatni azokat, akik belefáradtak az imádságba. Kellenek Józsuék, akik teljes bátorsággal odállnak a harcra, Isten népe élére. Hadd hívjalak meg benneteket. Ima harcosokra. Ima harcra. Keresd magadnak társad, akivel együtt imádkozhatsz. Erősítsétek majd egymás kezét. Figyeljetek, amikor kis csoportban imádkoztak. Keresd testvéreket, akikkel megoszthatod az ima harcaidat. A szolgáló közösségben. Az Isten tisztelet után való beszélgetésben. Tudod, milyen nagyszerű dolog, ha nem megosztod azt, hogy a héten mi történt veled, hanem oda mész valaki, és azt mondja, gyere, imádkozz vele. Olyan jó lenne az Isten tisztelet után. Ima csoportokat alakítanád. Nem úgy, hogy most te ezzel az a, hanem ez lenne. Nagyon szorongott ez a kérdésünk. Egy gyülekezetnek az ereje az imádságban van. A harcos imádságban. Kellenek Áronok és Húrok. Mert a gyülekezeti imaóra, az ima közösség az nem egy úri passzió, hanem a győzelem előfeltétele. Isten áldja meg a szívünkben az ő üzenetét, hogy ima harcosakká váljunk. És végezze el azt bennünk, hogy felvállaljuk el.